Egy gyártósoron rendszeresen 5 elemű mintát vesznek a termékekből. Egy hét alatt 400 ilyen mintát vettek, a mintákban talált seletek gyakoriságát az alábbi táblázat mutatja. Modellezhető-e a mintában lévő selejtek száma olyan binomiális eloszlással, melynek várható értéke a fentiekből kiszámolt átlag? A megfigyelt valószínűségi változó a kísérlet során a selejtek száma, mégpedig egy 5 elemű mintában. 5 elemű mintában. Kérdés az, hogy ezt a valószínűségi változót tekinthetjük-e binomiális eloszlásúnak, melynek paramétereit, illetve hát pontosabban az egyik paraméterét a mintából kiszámolt átlagból becsüljük. A valószínűségi változóban a selejtek számát tekintjük, tehát a selejt húzásnak, mint az A eseménynek a bekövetkezési száma a valószínűségi változó, mégpedig előre megadott 5 darab független kísérlet esetén. Ha binomiális eloszlásúnak tekintjük ezt a valószínűségi változót, akkor 2 paraméterre van szükségünk. Az egyik paraméter a kísérletek, a mintavételek száma. Hát minden egyes mintában 5 elemet, 5 alkatrészt vesznek, 5 terméket választanak ki. Tehát az N értéke 5. A megfigyelt esemény valószínűsége pedig nem más, mint a selejthúzásnak a valószínűsége, ez viszont ismeretlen. Honnan tudjuk kiszámolni a P-nek az értékét? Hát azt mondta a feladat, hogy olyan binomiális eloszlással akarunk becsülni, melynek várható értéke a fenti megfigyelésekből számolt átlag. Tudjuk, hogy binomiális eloszlás esetében a várható érték az nem más, mint N-szer P. Tudjuk, hogy az N értéke 5, a kis P értéke viszont ismeretlen. Tehát a várható érték 5-ször P az eloszlásból. Ugyanakkor ebből a mintából ki tudjuk számolni azt, hogy egyetlen egy ilyen 5 elemű mintavételre átlagosan hány darab selejt jut. Ehhez nem kell más tennünk, mint megnézni, hogy a 400 darab 5 elemű mintavétel során hány darab selejtet sikerült kihúznunk. Nézzük meg tehát, hogy mennyi volt összesen a kihúzott selejtek száma. Nulla esetben, nulla selejtet 145 esetben sikerült húzni. Az 5 elemű mintákból egy selejt 155 mintában volt, 2 darab selejtet 80 alkalommal figyeltek meg, 3 darab selejtet 12, 4 darab selejtet 6 és 5 darab selejtet 2 alkalommal. Tehát a 400 darab mintavétel során összesen kihúzott selejtek számát adja meg ez az összeg. Nekünk az érdekes, hogy egyetlen egy mintavételre hány darab selejt jutott, tehát az összes selejt számát el kell osztanunk a mintavételeknek a számával. 400 alkalommal vettek egy 5 elemű mintát, tehát 400-zal osztunk. Ha elvégezzük a műveleteket, akkor azt kapjuk, hogy ez a hányados 385 négyszázad, azaz 0,9625 tízezred. Ez azt jelenti, hogy egyetlen 5 elemű mintára átlagosan 9625 tízezrednyi selejt jut. Ő tehát az átlag selejtszám. Egy 5 elemű mintában. A feladat pedig azt mondta, hogy a várható értéket a mintából számolt átlaggal becsüljük, tehát a megfigyelt valószínűségi változó a selejtek számának a várható értéke legyen egyenlő a selejtek számának átlagos értékével, 9625 tízezreddel. A kapott egyenletből a P valószínűség egy osztással kifejezhető. 9625 tízezred per 5 a selejt valószínűség, Ennek az értéke pedig 0,1925 tízezred. Vagyis megkaptuk. Vagyis megkaptuk a hiányzó paraméternek az értékét. A megfigyelt esemény valószínűsége 1925 tízezred. Ezek szerint a feltevésünk az, hogy az ötelemű mintában a selejtek száma egy 5 és 1925 tízezred paraméterű binomiális eloszlással modellezhető. Ellenőriznünk kellene ezt a feltevésünket. A hipotézis vizsgálatunk első lépéseként kimondjuk a null hipotézist. A null hipotézis az, hogy a selejtek száma az ötelemű mintában modellezhető. N egyenlő 5, és P egyenlő 0,1925 tízezred paraméterű binomiális eloszlással. Az ellenhipotézisünk ebben az esetben az, hogy a selejtek száma nem modellezhető ilyen paraméterű binomiális eloszlással. Ebben az esetben az ellenhipotézist nem szoktuk kimondani külön. Második lépésben el kellene döntenünk, hogy milyen próbát alkalmazunk. A null hipotézis a selejtek számának, mint valószínűségi változónak az eloszlására vonatkozik. Amennyiben az eloszlásra vonatkozik a null hipotézisünk, illeszkedés vizsgálatról beszélünk. Illeszkedés vizsgálat nagy megfigyelési szám mellett, már pedig a 400 elég nagy megfigyelési szám, hínégyzet próbára vezet. Az illeszkedés vizsgálatunk viszont ebben az esetben illeszkedés vizsgálat. Olyan, ahol a feltételezett eloszlásnak az egyik paraméterét magából a mintából számoltuk. Tehát a feltételezett eloszlás paraméterét a mintából becsültük. Ez azt jelenti, hogy az illeszkedési vizsgálatunk becsléses illeszkedés vizsgálat, aminek a későbbiekben majd jelentősége lesz. Hínégyzet próba esetében a próbafüggvényünk minden esetben úgy írható fel, hogy minden lehetséges indexre összegezzük a megfigyelt és elvárt értékek különbségének négyzetének és az elvárt értékeknek a hányadosát. Ez a próbafüggvény, ez hínégyzet eloszlású, H0 fennállása esetén szabadsági fokát a későbbiekben fogjuk tudni megmondani. Nézzük meg akkor tehát, hogy a próbafüggvényünknek hogyan számolhatjuk ki az adott mintán felvett értékét. Amire a próbafüggvényhez szükségünk lesz, az a megfigyelt gyakoriságok. A megfigyelt gyakoriságokat a fenti táblázat tartalmazza, illetve az elvárt gyakoriságok, ami nem más, mint hogy az adott eloszlásból kiszámolt valószínűségek alapján az egyes lehetséges értékekhez, a selejtszámokhoz mekkora gyakoriságot várunk. Tehát még egyszer, az eloszlásból kiszámolt valószínűségek segítségével határozzuk meg azt, hogy milyen gyakoriságokat várunk elméletileg az egyes selejtszámhoz, az egyes lehetséges értékekhez. Határozzuk meg tehát az elvárt gyakoriságokat, ehhez első lépésben a valószínűségi változónk lehetséges értékeit adjuk meg. Ez részben a táblázatban is meg van már adva, de tudjuk azt, hogy az 5 húzásból a kihúzott selejtek száma 0 és 5 között bármilyen egész szám lehet, tehát 6 darab különböző lehetséges értékünk van. Mindegyik lehetséges értékhez számoljuk ki a valószínűséget, tehát tulajdonképpen felírjuk a valószínűségi változónknak az eloszlását. A P1 valószínűség az X nulla értékéhez tartozó valószínűség, ami azt jelenti, hogy nulla selejtet húzunk az 5 elemű mintavétel esetében. Tehát annak a valószínűségét keressük, hogy 5 húzásból 0 selejtet húztunk. Tudjuk, hogy 1925 tízezred a selejthúzás valószínűsége. Ez azt jelenti, hogy 8075 tízezred a hibátlan termékhúzás valószínűsége. A nulla selejt azt jelenti, hogy mind az 5 kihúzott termék hibátlan, ennek a valószínűsége pedig 8075 tízezred az ötödiken. Amikor kiszámoljuk a valószínűségeknek az értékét, akkor célszerű arra törekedni, hogy lehetőség szerint minél több tizedes jegyet adjunk meg. Ennek az az oka, hogyha a lehetséges értékek távolabb vannak a várható értéktől, akkor nagyon kis valószínűség tartozhat hozzájuk, és nagyon kis valószínűségek esetében a kerekítési hibákból durvább számítási hibák is következhetnek. Mi a megoldásunk során a valószínűségeket 8 tizedes jegyre kerekítve adjuk meg. A P2 valószínűség az egy lehetséges értékhez tartozó valószínűség, vagyis az egy darab selejt húzás valószínűsége. 1925 tízezred valószínűséggel húzunk selejtet, egy darab kell. 8075 tízezred valószínűséggel húzunk hibátlan alkatrészt, négy darab kell. És az 5 húzásból bármelyik volt a selejt, nekünk jó, összes lehetőséget számolnunk kell 5 alatt az 1-jel szorozva. Hasonlóan az összes lehetséges értékhez megadjuk a neki megfelelő, a hozzájuk tartozó valószínűségeket. Miután kiszámoltunk minden valószínűséget, a segítségükkel az elvárt gyakoriságok értékét határozzuk meg. Tekintsük az x egyenlő nullához tartozó valószínűséget. Azt kaptuk, hogy a megfigyelések, esetünkben a 400 megfigyelésnek, kicsit több mint 34%-ában várjuk, hogy nulla selejt legyen a kihúzottak között. Ez azt jelenti, hogy az elvárt gyakoriságokat úgy kapjuk meg, hogy a megfigyelések számát, ami 400, megszorozzuk az adott lehetséges értékhez tartozó valószínűséggel. Vagyis az x egyenlő nullához tartozó várt gyakoriság nem lesz más, mint 400-szor, a P egy valószínűség. Ennek az értéke 4 tizedesre kerekítve 137,3323 tízezred. A második elvárt értékünk az 1 selejtszámhoz kapcsolódik. A megfigyelések kicsit kevesebb, mint 41%-ában várunk egy selejtet. Ez 400 megfigyelés esetében nem lesz más, mint 163,6933 tízezred. Számoljuk ki hasonlóan az összes elvárt gyakoriságot. Ha megvannak a várt gyakoriságok, akkor létrehozunk egy táblázatot a következő módon. A táblázatunk első oszlopában a selejtek száma, tehát a valószínűségi változónk lehetséges értékei kerülnek. A selejtek száma lehetett 0, 1, 2, 3, 4 és 5. És kiegészítjük a táblázatunkat egy plusz sorral, amiről megnézzük, hogy szükség lesz rá. A második oszlopba a megfigyelt gyakoriságok kerülnek, ehhez elővesszük az eredeti feladatban megadott táblázatot. A gyakoriságok a második sorban szerepelnek, őket beírjuk az adott selejtszámhoz a táblázatunkba. Nulla selejtet 145 esetben kaptunk, egy selejtet 155 esetben, 80, 12, 6, és végül 5 selejtet 2 esetben kaptunk. Ha megvannak a várt gyakoriságok, akkor azt látjuk, hogy a várt gyakoriságok között van egy kicsi érték. Két esetben kaptunk mindösszesen 5 darab selejtet a mintavétel során. A várt és a megfigyelt gyakoriságok között az 5-nél kevesebb értékekkel gondot jelenthetnek. Ennek kiküszöbölését az elvárt értékek beírása után megnézzük. Elvárt értékeket pedig az előbb kiszámoltakat beírjuk a táblázatba. Fontos megjegyezni, hogy nincs jogunk az elvárt értékeknél kerekíteni, tehát a várt gyakoriságoknak nem kell egész számnak lennie. Azt látjuk, hogy a megfigyelt gyakoriságok összege 400, az összes megfigyelés számával egyezik meg, és a várt gyakoriságoknak az összege is 400. Természetesen itt kerekítési hibákból adódóan lehet kisebb eltérés. Amikor megnézzük a táblázatot, azt látjuk, hogy a megfigyelt értékek között csak egy darab 5-nél kisebb van, a várt értékek között viszont két érték is kisebb 5-nél. Általában azt mondjuk, hogy a megfigyelt és a várt értékek között 20%-nál kevesebb legyen az 5-nél kisebb értékek száma, mégpedig azért, mert a próbafüggvényből adódóan, hogyha a várt értékek kicsik, akkor a próbafüggvény értéke nagyon könnyen nagy lesz, hiszen a próbafüggvényben a nevező értéke nagyon kicsi, a tört értéke nagy, az összeg értéke ezáltal nagy lesz. Ez azt jelenti, hogy gyakran fals eredményt kaphatunk a túl kicsi megfigyelt, illetve a túl kicsi elvárt értékekből adódóan. Mit lehet ilyenkor tenni? Hát azt szeretnénk, hogyha az elvárt értékek között lehetőség szerint nem lenne 5-nél kisebb érték, bizonyos esetekben természetesen megengedhetjük, hogy 20% alatti legyen az 5-nél kisebb értékeknek a száma. Azt látjuk, hogy a 0,1057 tízezred és a 2,2177 tízezred is kisebb 5-nél, tehát velük valamit kezdenünk kell, mit cella összevonásokkal elérjük, hogy az értékük 5 fölé menjen. A 4 és az 5 selejtszámhoz tartozó értékeket, ha összevonjuk, akkor azt látjuk, hogy a megfigyelt gyakoriság 6 meg 2, 8 lesz, 5-nél nagyobb ez az érték, viszont a várt gyakoriságoknak az értéke még mindig nem lesz 5-nél nagyobb, akkor egy újabb cellát csatolunk ezekhez, és hogyha 3 selejthez tartozó várt gyakoriságokat is hozzákapcsoljuk, akkor azt látjuk, hogy a várt gyakoriságok összege immáron 5-nél nagyobb lesz. Tehát végrehajtunk egy cella összevonást, ami azt jelenti, hogy az utolsó 3 sort a táblázatban összevonjuk, és ahelyett, hogy külön vizsgálnánk a 3, 4 és 5 selejtet, azt mondjuk, hogy ebből a 3 cellából a legalább 5. Legalább 3 selejt. Sort hozunk létre. Legalább 3 selejtet a megfigyelésünk során 20 esetben kaptunk, és a várt gyakoriságok a 3 érték összegéből 20,9287 tízezred lesz. Természetesen lehetne ezt a táblázatot is folytatni, de hogy könnyebben áttekinthető legyen, készítsünk egy új táblázatot, immár az új celláknak a segítségével. Az első táblázatunkban a valószínűségi változónknak a lehetséges értéke 6 volt, és mind a 6 lehetséges értékhez tartozott egy-egy külön sor. Ez azt jelenti, hogy a megfigyelésünk szempontjai szerint az osztályok száma eregyenlő 6 volt. Ezt a cella összevonás után meg kell, hogy változtassuk, hiszen az új táblázatban a selejtek száma az ötelemű mintában 0, 1, 2, illetve legalább 3. Mindösszesen 4 sort, 4 osztályt kaptunk, tehát az osztályok száma már eregyenlő 4. A megfigyelt gyakoriságokat átmásoljuk. Az elvárt gyakoriságokat is átmásoljuk. Ezek után megnézzük, hogy a próbafüggvényhez mire van szükségünk. A megfigyelt és az elvárt gyakoriságok különbségének a négyzetét kell osztanunk a várt gyakoriságok értékével. Ezt a táblázatunknak a következő oszlopában fogjuk megtenni. Először számoljuk ki a megfigyelt és a várt gyakoriságok különbségének a négyzetét. Számológép segítségével a táblázatot kitöltjük. Miután megkaptuk a különbségek négyzetét, a következő oszlopban ezeket a különbség négyzeteket elosztjuk a várt gyakoriságokkal, természetesen a megfelelő adott sorban található várt gyakoriságokkal. Ez azt jelenti, hogy az 58,7939 tízezredet elosztjuk 137,3323 tízezreddel. A kapott hányados értéke 0,4281 tízezred négy tizedesre kerekítve. Végezzük el a számításokat a táblázatunk mind a négy sorában. Miután kiszámoltuk a hányadosoknak az értékét, a próbafüggvény értékéhez emlékeztetőül nem vált más, mint a különbség négyzetek és a várt gyakoriságok hányadosának az összege. Nem kell más tennünk, mint a táblázatunk utolsó oszlopában összeadni a hányadosoknak az értékét. Ha ezt megtesszük, azt kapjuk, hogy 0,9799 tízezred az utolsó sorban az összeg. Ez pedig egyben nem más, mint a próbafüggvényünknek az értéke. Írjuk is be. Tehát a próbafüggvény értéke 0,9799 tízezred. Harmadik lépés a hipotézis vizsgálat során. A próbafüggvénynek az eloszlása alapján megmondjuk, hogy az adott szignifikancia szintnek megfelelő valószínűséggel milyen intervallumba várjuk egy adott szabadsági fokkal rendelkező hínégyzet eloszlású valószínűségi változó értékét. Tehát kellene nekünk a kritikus érték. Ehhez ismernünk kell egyrészt az eloszlásnak a szabadsági fokát. A szabadsági fok kiszámításánál több dologra kell figyelnünk. Egyrészt szükségünk van a táblázat során a cella összevonás utáni osztályoknak, csoportoknak a számára. A megfigyeléseinket négy csoportra soroltuk a cella összevonás után. Ha az illeszkedés vizsgálat nem becsléses, akkor mindösszesen annyi dolgunk lenne, hogy ebből az R-ből kivonjunk egyet. De ebben a feladatban az illeszkedés vizsgálat becsléses. Becsléses illeszkedés vizsgálatnál annyit kell tovább csökkenteni a szabadsági fokot, ahány paraméter értékét a megfigyelésből becsüljük. Ennél a binomiális eloszlásnál a valószínűséget becsültük a megfigyelésből. Egy paramétert becsültünk, ez azt jelenti, hogy a szabadsági fokot további eggyel csökkentenünk kell. Az osztályok száma tehát 4 volt, és a szabadsági fok így a hínégyzet eloszlásnál 2. Amire még szükségünk van, az az adott eloszláshoz tartozó eloszlásfüggvénynek az értéke. Ehhez egyrészt kell a szignifikancia szint, ebben a feladatban ez nem volt megadva, ha nem adják meg, és nincs különösebb felhívás más szignifikancia szintre, akkor 0,95 századdal számolhatunk. Illetve arra van még szükségünk, hogy a próba egy vagy két oldali. De a hínégyzet próba mindig egy oldali próba, ami azt jelenti, hogy nekünk az eloszlás függvény értéke a szignifikancia szinttel, azaz 95 századdal egyezik meg. Keressük tehát azt a kritikus értéket, amelynél a kettő szabadsági fokú hínégyzet eloszlású eloszlás függvény 0,95 század értéket vesz fel. Tekintsük a hínégyzet eloszláshoz tartozó táblázatot. A szabadsági fok értéke plusz 2, az eloszlásfüggvény értéke 95 század, a soroszlop metszetében álló érték a kritikus érték 5,99 század. Korábban említettem, hogy a hínézett próba mindig egyoldali próba. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy a jobb oldalon található az elutasítási tartomány, tehát a kritikus értékünk előjele mindig pozitív. Rajzoljuk fel a hínézet eloszláshoz tartozó sűrűségfüggvényt, és ábrázoljuk rajta a tartományokat. A sűrűségfüggvényünk nagyon kicsi a szabadsági fokunk, sűrűségfüggvény grafikonja. Körülbelül így néz ki. A kritikus érték ezen 5,99. Ez azt jelenti, tehát az elfogadási tartománya 0,599, az elutasítási tartomány pedig az 5,99-tól végtelenig. Nézzük meg, hogy a feladatból származó valószínűségi változó érték, a próbafüggvény értéke hova esik. 9799 tízezred, az elfogadási tartományba esik, ami azt jelenti, hogy a negyedik lépésben a döntésünk az, hogy a null hipotézist elfogadjuk. Tehát 95%-os szignifikancia szinten mondhatjuk, hogy modellezhető. A mintában lévő selejtek száma, a fenti binomiális eloszlással.